Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a Balázs Remél Group with Charlie Mariano Our Worlds Beyond című lemezt hallgathatták meg. A lemez a Budapest Music Center Recordsnál jelent meg 2003-ban. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katáta hallják. Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Magyarország elegendő, több mint 3 hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik, hangsúlyozta. Szijjártó Péter bejelentette, hogy ennek megfelelően szlovák kollégájával közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mégpedig az energiaügyi biztoshoz. Az ennek megfelelő kezdeményezést megtettük a horvátok felé is, hiszen Horvátországon keresztül tudjuk Magyarországra szállítani a tengeri úton vásárolt kőolajat, jegyezte meg. A MOL meg is rendelte az első szállítmányokat, amelyek már úton is vannak. Ezek gyakorlatilag március elejére a horvátországi kikötőbe érkeznek, ahonnan 5-10 napba telik majd a kőolaj felszállítása a magyarországi és a szlovákiai finomítókba, tette hozzá Szijjártó Péter. Több mint 1000 mikro kisvállalkozás kapott támogatást eddig a tavaly októberben indult 340 milliárd forint keretösszegű innovációs programban, mondta Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára. A program azt szolgálja, hogy a magyar vállalkozások az innovációban előre tudjanak lépni. A támogatott vállalkozások jó része hatékonyabban szervezi a működését, megújította a gyártási vagy a logisztikai folyamatait, illetve az értékesítési csatornáit. A pályázat jó néhány különböző konstrukciót foglal magában, a legtöbben az úgynevezett üzleti folyamatok innovációját támogató programra jelentkeztek, ebben egy-egy cég 20 és 50 millió forint közötti támogatást nyerhetett. Ez azért fontos Bódis László szerint, mivel azok a vállalkozások, amelyek innoválnak, azok nem csak 58%-kal hatékonyabban termelnek, hanem 31%-kal magasabb bért fizetnek a munkavállalóiknak. Ez pedig alapvető érdekünk, hogy a bérek tovább zárkózzanak fel a következő időszakban, és tovább növekedjenek, fogalmazott a helyettes államtitkár. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága együttműködésében Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos támogatásával megvalósuló második esélyprogram döntő szakaszába lépett. A kezdeményezés keretében a napokban sikeresen befejeződött a résztvevő fogvatartottak elméleti és gyakorlati oktatása a Veszprémi és a Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézetekben, amelyekben március elején 5-5 mentett kutya költözhet. Hozzátették, a program célja, hogy az intézetekbe beköltöző mentett kutyák és a róluk gondoskodó fogvatartottak kölcsönösen segítsék egymás rehabilitációját. A fogvatartottak a felkészítés során szakemberek segítségével sajátították el a felelős kutyatartás alapjait, valamint a nevelési és szocializációs technikákat is. Országszerte több mint 40 településen várja ingyenes koncertekkel a közönséget az Együtt a zenében rendezvénysorozat. A március 13-áig tartó rendezvénysorozaton Magyarország több mint 40 településén falvakban, kis- és nagyvárosokban mintegy 90 ingyenes zenei produkcióval találkozhatnak az érdeklődők. A koncertsorozat részeként március 5-én Kisvárdán, március 7-én pedig 60-ban ad ingyenes koncertet Ferenczi György és az első pesti rackák, valamint Tátrai és barátai. Március 6-án Tapolcán, március 8-án pedig Hódmezővásárhelyen a Csík zenekarral és az ismerős arcokkal találkozhat a közönség. Emellett lesz korál Balázs Fecó emlékkoncert, de fellép többek között Radics Gigi, a Piramis, a Sugárlóv, Szandi, illetve számos feltörekvő előadó is a színpadra lép majd. Az Együtt a zenében koncertjeiről további információk a programsorozat weboldalán érhetők el.
Az időjárásról.
Csütörtökön általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, havazás, havas eső több helyen várható. A keleti-délkeleti szél megélénkül, a csúcshőmérséklet csütörtökön 0 és plusz 15 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugat felé haladva a melegebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
A Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kar a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő által támogatott pályázata alapján pályázatot hirdetett meg 11. évfolyamos diákok számára a STEM-ART tehetséggondozó programban való részvételre és az ehhez kapcsolódó ösztöndíj elnyerésére. A programba beválogatott természettudományos és műszaki érdeklődésű diákok számára alkalmat teremtenek az egyetemi életbe, a kutató munkába való bekapcsolódásra, egyfajta hidat képezve a középfokú és felsőfokú oktatás között. A program további célja, hogy segítse a pályaválasztást és a karrier tervezést a STEM területen, hozzájárulva a szakember utánpótlás biztosításához, a nyersanyagkutatás, kitermelés, víz és talaj levegő megóvása, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást és fenntarthatósági célok elérését segítő tématerületeken. A részletekről Mádainé Üveges Valéria, a tehetséggondozó program szakmai felelőse számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Valéria, mint a program főkoordinátora, kicsit mesélj arról, hogy hogyan indult, hogyan kezdődött el ez a STEM Akadémia Tehetséggondozó Program.
Ez a program, ez éppen most indult. A Nemzeti Tehetségprogramnak a pályázatán indult a karunk, és az volt a célunk, hogy hidat képezzünk a középiskolás korosztály és az egyetem között. És azért ebben a programban, ugye a STEM területeken belül azért mi a földtudományokra fókuszálunk. Talán érdekes a STEM területeket most elmondani, hogy mégis mit jelent ez a mozaik szó. Gyakorlatilag ugye a Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tehát igazából a természettudományok, a matematika, a mérnöki tudományok irányába kellene segíteni a diákoknak az érdeklődését, illetve kell önbizalmat adni nekik, hogy merjenek ebbe az irányba tovább tanulni. Ez a célja ennek a projektnek is. És mi ebben vállaltunk szerepet, és sikeresen pályáztunk arra, hogy támogatást is kaptunk. Úgyhogy ennek keretében már megtörtént a tehetséges fiataloknak az azonosítása. 20 darab diákot tudtunk ebbe a projektben fölvenni, 6 iskolából, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég széles a merítés, mind technikumok, mind gimnáziumokból érkeznek ezek a diákok, és hát az a célunk, hogy őket a következő fél évben még kézen fogva vezessük az egyetem és a STEM területek irányába.
Mit kapnak a diákok ezzel az akadémiával, ezzel a tehetséggondozó programmal, mit is takar, úgymond mit nyerhetnek vele, milyen pluszt?
A programnak én azt gondolom a legfontosabb része az az, hogy minden diákhoz hozzá rendelünk, keresünk egy mentort. És ezzel a mentorral, aki egy egyetemi oktató vagy kutató, közösen fognak végezni egy ilyen kis mini kutatást, hogy valamilyen területen, ami a diákokat alapvetően érdekli, azon a területen ők egy kicsit jobban mélyedjenek el, esetleg végezzenek némi kis laborkísérleteket. Itt fontos, hogy együttműködve azzal az iskolával, ahonnan ők jönnek, hiszen azért onnan is a szaktanárok részéről ez egy támogatott dolog, de természetesen az egyetemnek az eszközparkja is rendelkezésre áll, hogyha arra van szükség. Tehát ez lenne az egyik legfőbb feladata ennek, hogy segítsük őket abba, hogy meglássák, hogy milyen a kutatásnak a világa, hogy egyáltalán egy adott területen, hogyha elmélyednek, akkor azzal ők mennyit tudnak nyerni. És ennek az eredményeképpen nagyon reméljük, hogy közülük igen sokan az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciánkon majd májusban részt fognak venni, és be is tudják mutatni, hogy mire jutottak így a rövid fél évben. De emellett a mentorálás mellett nyilván mi készülünk közösségi programokkal, készülünk előadásokkal, ahol megmutatjuk az egyetemen az innovációkat, életutakat szeretnénk nekik megmutatni, hogy keresünk olyan kollégákat, és beszéltünk olyan kollégákkal, akik akár Izlandon dolgoznak, hogy lássák azt is, hogy nagyon széles a lehetőség, hogyha valaki a műszaki irányba gondolkodik, és nagyon reméljük, ezek a programelemek, ezek ugyanúgy majd hozzá fognak tenni az ő elköteleződésükhöz.
Azt lehet esetleg tudni már, hogy milyen témákat vagy milyen kutatási területeket választottak a fiatalok, mikben fognak elmélyedni. Itt említetted, hogy maguktól választanak témát.
Igen, érdekes volt, mert ugye mi megkerestük a kollégáinkat, hogy adjanak tématerületeket, amiken tudnak fogadni középiskolás hallgatókat, és hát közel 35 tématerület jött így össze, és ehhez képest legalább 6-7 olyan új terület jött be, amit a diákok javasoltak, hogy igen, ők látják ezt a listát, de hogy ők meg azzal szeretnének foglalkozni, hogy úgyhogy egészen elképesztő kutatási témák lesznek itt, mindenféle 3D-s építménytervezéstől kezdve a vizes hidrogeológia területen át. Többen érdeklődtek az elektronikai hulladékfeldolgozás iránt. Nekem van személyesen egy ilyen baktériumos témám, az nagyon népszerű volt, úgyhogy, de ugyanígy akár a anyagvizsgálatban, az ásvány előkészítésben, szokásos anyagvizsgálatra is, ott is, hogy hogyan lehet optimálni egy kicsit ezeket a méréseket, arra is jött érdeklődés. Szóval tényleg nagyon széles körül, én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes konferenciának nézünk majd elébe.
És a diákok amúgy mennyire érdeklődők, bár gondolom, aki egy ilyen pályázatra benyújtja a munkáját, az érdeklődő lesz ez iránt, a téma iránt, amit választ, de mekkora a motiváció, mennyire érdekli a középiskolásokat a STEM területek, illetve hát az, hogy kutathassanak.
Hát ugye ezt majd utólag fogom tudni természetesen megmondani, de a motivációs leveleket nyilván azt olvastuk, mert hogy része volt a pályázatnak az, hogy nekik egy motivációs levelet kellett írni, és nagyon jól eső volt olvasni egyébként ezeket a leveleket, mert hogy azért a többség itt már eleve plusz energiát tett eddig is a középiskolai oktatás során abba, hogy versenyekre jártak, hogy esetleg ilyen kisebb megmérettetések, kisebb tudományos munkákba már beszálltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ezzel nem lesz baj. De azért, hogy az anyagiakat is mondjam, nyilván a programnak része az is, hogy az egyetem ezen a programon keresztül ösztöndíjat is tud biztosítani a résztvevő diákok számára, ami nem ez a fő szempont, én azt gondolom ezeknél a diákoknál, de nyilván segítség, hogy ez többlet munkát azért egy picit tudja segíteni ez is.
Általánosan amúgy mi a tapasztalat, a STEM területek mennyire érdeklik akár az egyetemistákat, akár a középiskolás diákokat, hiszen szoktatok kimenni nyílt napok keretén belül és hasonlókkal is. Mit tapasztaltok, mennyire érdeklődők a diákok ezek a területek iránt?
Én azt gondolom, hogy ezeken a területeken, aki már itt van, az nyilván, akit mi már látunk, vagy a látókörünkben van, ő nyilván erre érzékeny, ezekre a területekre. De azért tapasztaljuk azt, főleg az alapján, amikor járjuk az országot ilyen földtudományos rendezvényeken, hogy sok esetben van az, hogy nincs meg a kellő önbizalom. Hogy valaki, lehet, hogy érdeklődik, érdekelni ez a terület, de hogy nem gondolja, hogy ő alkalmas lehet mondjuk egy mérnöki pályára. És például egy ilyen program is szerintem ezt nagyon tudja segíteni, meg nyilván igyekszünk a mindenféle szemléletformáló előadásainkkal, megjelenéseinkkel azokat az embereket megtalálni, akik még most nem gondolják magukról sem, hogy ők képesek erre, mert nem e felé halad a világ, tehát ez egy tehát gyakorlatilag mindenhol probléma az, hogy itt természettudományos műszaki irányban azért csökken az érdeklődés a mai fiatalok részéről, ez ellen kell tennünk.
Említetted a saját témádat, saját kutatásodat. Ez mivel kelthette fel az érdeklődést? Egy kicsit ebbe avasd be minket, miről is szól ez a téma, amivel majd nem tudom, hogy egy-két diákkal vagy több diákkal fogsz rajta dolgozni, vagyis hát pontosabban ők fognak dolgozni rajta.
Hát a diákok dolgoznak, de azért nyilván nekem is lesz bőven benne feladatom. Gondolom szimpatikus volt az, hogy baktériumokkal lehet dolgozni. Ezek egyébként nem bántanak minket, tehát nem olyan baktériumok, amiknek ilyen munkavédelmi szempontból problémás lehet. Viszont nagyon szeretik a fémeket. Ezek a baktériumok arra valók, hogy elektronikai hulladékokból ki tudunk nyerni a segítségükkel különböző alkotókat. És ebbe az irányba fogunk majd megindulni, de azért nyilván egy ilyen kis rövid kutatásnak inkább alapkutatási jellege van, úgyhogy most még azt nézzük meg, hogy a tápanyagoknak az összetétele az hogyan módosítja nekik a szaporodási kedvüket, hogy egy kicsit megnézzük az alapokat, és én nagyon bízom benne, hogy nyilván ez egy rövid program, mert ugye májusban itt vége lesz ennek a résznek, de én remélem, hogy fogunk tudni a folytatásban ezekkel a diákokkal tovább lépni, és akkor akár egy elektronikai hulladéknakra egy megoldást kigondolni, legalábbis egy lépés, és nagyon szeretném, hogyha mondjuk ez egy tudományos diákköri dolgozatnak a megszületését jelentené majd.
Milyen folytatása lesz ennek az akadémiának, vagy ennek a tehetséggondozó programnak? mit lehet róla tudni, hogyan folytatódik, vagy miként zárul le.
Mi nagyon szeretnénk folytatni ezt a programot, és erre lehetőségünk is van. Éppen most van a pályázati határidő, amikor ennek a programnak a B komponensét meg tudjuk pályázni, ami kifejezetten arról szól, hogy azokat a fiatalokat, akiket bevontunk ebben a tanévben, ebbe a STEM Akadémia programba, őket tudjuk a következő tanévben is magunkkal vinni, ösztöndíjat is biztosítani, és így a minden gyakorlatilag a mentorálást tovább tudjuk vinni, és akkor ennek lenne már ennek a B komponens a kimenete egy tudományos diákköri munka, és nagyon szeretnénk az egyetemen a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon egy középiskolás szekciót, TDK szekciót létrehozni. Ez egy jó bázis lehet, ez a diáksereg, aki most itt ebbe a programba van. Úgyhogy ez a cél, ez van előttünk. Én nagyon remélem, hogy sikerrel fogunk majd pályázni a folytatásra. De én azt gondolom, hogy független attól, hogy a anyagi támogatása ennek hogy lesz, a karnak a tehetséggondozási bizottsága az minden bizonnyal bármi lesz is, nem fogja elengedni ezeknek a gyerekeknek a kezét.
A diákok szemszögéből te hogyan látod a diákoknak, miért hasznos, hogy részt vehetnek egy ilyen tehetséggondozó programba?
Nyilván egy ismeretbővítés, mert azért a nemzeti alaptanterven felüli dolgokat igyekszünk nekik mutatni, tehát ezzel nyilván nyernek, de szerintem nagy előnye ennek a programnak az, hogy egyrészt csoportokban is fognak dolgozni, mert hogy lesznek ilyen programok is, amikor együtt kell dolgozniuk. Eleve az, hogy megismerik egymást, mert ugye itt az országban különböző helyről vannak diákok, és a közösségi programokon, a jelenléti rendezvényeken ők azért nagyon bízunk benne, hogy a fél év végére egy közösséget fognak már alkotni, és fogják gyakorolni azt, hogy hogyan kell eladni a tudományukat, a sajátjukat, hiszen számos lehetőséget biztosítunk nekünk majd arra, hogy gyakorolják azt, hogy hogyan tudnak előadni, hogyan készül egy jó prezentáció, ami azt gondolom, hogy legalább olyan fontos, mint az, hogy nekik megvan a tudásuk, azt a tudást, azt meg is kell tudni mutatni, és ez egy erős része a programnak a mentoráláson keresztül.
STEM Akadémia tehetséggondozó program indult a Miskolci Egyetemen Mádainé Üveges Valériával, a tehetséggondozó szakmai program felelős vezetőjével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. We'll be right back. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. A 2026-os esztendő legyen Nagy Lajos és második Rákóczi Ferenc emlékéve. Az emlékévet Nagy Lajos 700. és második Rákóczi Ferenc 350. születésnapja alkalmából tervezik. Erről beszélgetek Reiman Zoltánnal, a csoport alapítójával, az önkormányzat civil referensével.
Őket gondoltuk úgy, hogy érdemesek arra, hogy ezúttal az emlékévnek legyenek a névadói. Rákóczi 350 évvel ezelőtt született, Nagy Lajos pedig 700 évvel ezelőtt. És két olyan emberről beszélünk, még hogyha a Rákóczi esetében a miskolciak nem is tudják annyira, akik bizony jelentős szerepet játszottak Diós György, illetve Miskolc történetében. Nyilván nem csak, tehát a Rákóczi emlékév az több ponton is, akár a megyében is több helyen emlékévé nyilvánították több városban, de mi úgy gondoltuk, hogy ezt a kettőt összefűzzük, és erre fogjuk felépíteni ezt az évet előadásokkal, beszélgetésekkel, és hát emlékezünk a két nagy fejedelmünkre, illetve hát a nagy királyunkra.
Nézzük akkor először Nagy Lajos királyunk Miskolc, illetve Diós Győri jelenlétét. Ugye a 14. században vagyunk, most puskázok, 1325 és 82 között élt a nagy király, de hát itt a Diós Győri várban még olyan történelmi események is születtek, illetve lezajlottak, aminek kapcsán például Velencében akkor tájt minden hétvégén felhúzták a magyar zászlót.
Igen, és hát ugye a velencei békekötésnek ugye ott is viszonylag kerek évfordulója lesz, és hát itt írták alá ezt a békeszerződést, amire büszkék vagyunk, és ugye lezárult-e a nagy háború, és Diós Győrben jöttek el a követek, és hát itt írták alá ezt a bizonyos békét, ami ugye több helyen meg is van örökítve, és hát ugye Nagy Lajos gyakorlatilag itt rendezte be a rezidenciáját, hogy nagyon sokat tartózkodott Diós Győrben, nagyon sokszor, akár fél évig is, és ugye neki azért volt ez praktikus tulajdonképpen, mert félúton volt Lengyelország, és félúton volt Buda között, ugye ő lengyel király is volt, és hát ezért neki ez tökéletes volt. Az elmúlt napok valamelyikén voltunk benne a várban, tegnap előtt voltunk bent a várban, és megnéztük, hogy hogy áll egyébként a felújítás, és hát valami lenyűgöző lesz. Tudom, hogy elég vegyes a megítélése ennek a várnak. Nagyon sokan azt mondják, hogy Disneyland, meg hogy nem így kéne, meg minden. Én nem így látom egyébként, vagy ha így is látom, akkor is ugye itt már teljesen másról kell beszélnünk, az már teljesen mindegy, hogy most hogy néz ki ez a vár. Arról kell beszélnünk, hogy ez hogy lehet megtölteni élettel.
Igen, tulajdonképpen nem tudjuk, hogy Nagy Lajosnak milyen volt ez az olasz gótikus stílusban épült vára, azt tudjuk, hogy volt négy bástya, tudjuk, hogy volt vizesárok, és állítólag ezt Ambrus mester építette, aki Olaszországban, Nyugat-Európában is több várat épített, és a vár jelenlegi tervezője több Ambrus mester által épített várat megnézett, és ez annak mintájára készült. Tehát ennyit a mostani vár védelmében, nekem se tetszik ennyi, de azt mondták, hogy én a fiatalságomat siratom a régi várral.
Igen, nekem egyébként tetszik. Tehát a Rostás Lászlót azért, Rostás László az szerintem az ország egyik legfelkészültebb építésze. Rostás László körülbelül 20 évig tanulmányozta a Diós Győri várnak a múltját, és ahogy igen, tehát volt kint több olyan városban is, ahol ezeket a szintén ez a mester építette a várakat, illetve egyébként a régészeti kutatások is alátámasztják ezt, hogy például amit lehúztak végül is, hogy ne olyan színű legyen a tető, de a régészeti kutatások ezt alátámasztották. Rostás László rengeteg levéltárban volt. Például azt is mesélték neki, hogy elmentek Lőcsére a levéltárba, ahol ugye ülnek egy több száz éves magyar anyagon, és senki nem tud magyarul. És egy szobányi anyagot találtak a Diósgyőri várról. Tehát ő nagyon aprólékosan...
Igen, de azt is hallottam, hogy nem a várnak a kinézetéről találtak szobányi anyagot, hanem a várban zajló életnek, a gazdasági életnek, az akkori rendszernek az adminisztrációja volt ez.
Igen, arról is, de ő gyakorlatilag minden, tehát a történelmével, folyt az élet, az építés történetével, tehát ő mindennel tisztában van. Most voltunk benne egy 2,5 órás látogatáson, elmondta, hogy ez a fal mikori, hol találták, miért így épült, tehát gyakorlatilag én nem vonom kétségben azt, hogy ez teljesen teljesen hiteles lesz. De mondom, ez most már, és elfogadom annak, elfogadom az is, aki azt mondja, hogy tetszik neki, azt is elfogadom, aki azt mondja, hogy nem tetszik, viszont lesz egy várunk, ami gyönyörű szép lesz, lesz egy várunk, ami egy akkora attrakció lesz, ami egész Európából ide fogja vonzani a turistákat. Egy iszonyatosan nagy terület lesz bent a várban, konferenciatermektől kezdődően mindenre alkalmas lett. Tehát itt egy V4-es találkozó, egy Európa csúcs. Tehát itt gyakorlatilag olyan szintű várunk lesz, és minden egyébként mozgássérültek számára is elérhető, tehát minden úgy van megtervezve, minden a helyén van. Ami, hogyha meglátják, szerintem a kétkedők, azok, ha meglátják majd kívül, amikor kész lesz, meg belül, amikor bemennek, akkor teljesen el fogják vetni ezt, hogy ez nem jó, és hogy ezt nem így kellett volna, mert tényleg nagyon szép lesz.
Tereljük vissza magunkat az eredeti mederbe, mert elkanyarodtunk, de azt hiszem, hogy ezt el kellett mondanunk, hiszen ez közszájon forog ez a téma napjainkban. Szóval Nagy Lajos nagyon szeretett ide járni, szerette ezt a gyönyörű vidéket, mert azért gyönyörű helyen élünk, ezt el kell mondani. Nagyon jó vadászterület volt, és hát itt az udvar tartásával ő többször jött ide.
Igen, a pálosokat nagyon szerette, a pálosokkal is nagyon sokat időzött, nagyon szerette ezt a környéket, nagyon szerette a Bükköt, meg hát ugye, ahogy mondtam, praktikus volt neki, hogy félúton volt Lengyelországhoz, úgyhogy nem véletlenül lendült fel ennyire Diósgyőr, nem véletlenül értékelődött fel ennyire Diósgyőr szerepe abban az időben, és gyakorlatilag nem nagyon volt olyan év uralkodása során, amikor ne lett volna itt legalább egy pár hónapot. Úgyhogy...
Amikor lengyel királlyá koronázták, azt is itt ünnepelte például.
Igen. Úgyhogy ez az időszak talán a legszebb időszaka volt a Diósgyőrnek, és hát ugye magának a várnak, mert ez egy nagyon érdekes dolog. Gondoljunk bele abba, hogy ezt a várat, ugye, tehát maga a vár, ahol van, az állítólag még az avaroknak volt ott egy kis erődítése, és ugye arra szépen lassan épültek a dolgok, a tatárjárás során ugye elpusztult, és utána Ernyebán kezdte el építeni magát a kővárat, és hát István Nádor és stb. Építették folyamatosan, és gyakorlatilag az 1500 éves közepétől kezdődően ez a vár romlott. Tehát ha belegondolunk abba, hogy 500 évig ezt a várat folyamatosan akár egy-két ostrommal, akár azzal, hogy nem törődtek vele, és nem volt rá pénz, hogy fenntartsák és kijavítsák, ez a vár, ez folyamatosan romlott, és
de
most érkeztünk
később,
el oda.
Azzal később, hogy a fél Diósgyőr ebből épült, mert
igen, elhordták. Tehát ha megnézzünk egy képet mondjuk a 20-as évekből, vagy 30-as évekből, akkor gyakorlatilag...
Derékig ér a vár, nem?
Igen, derékig ér, és van egy-két, meg a torony sem, még ami annyira sem, mint a három, mint amennyire most megvolt, vagy megvolt az utolsó időben, szinte semmi nem maradt belőle, és széthorták. És ugye 500 év után kapott egy olyan lehetőséget a vár, hogy akkor most építsünk vissza valamit belőle. Tehát érdekes a történet a várnak, és hát ugye az is meg magának Nagy Lajosnak is, ez a kapocs, ami ugye a vár és Nagy Lajos és ugye a Miskolc között van, mert ugye az is érdekes, hogy 700 évig volt a diósgyőri uradalom része Miskolc, most pedig Diósgyőr Miskolc része. Tehát egy kicsit furcsa kettőség. Úgyhogy ez nagyon szoros kapocs Nagy Lajos királlyal is, és ennek is szeretnénk hangsúlyt adni ennek az emlékév során.
Hogyha idén sikerül a várat átadni, ami a tervekben szerepel, akkor ez a két évforduló gyönyörűen, illetve esemény gyönyörűen összekapcsolódhat, de gyakorlatban milyen megjelenési formái lennének ennek az ünneplésnek?
Hát nagyon szeretnénk, ahogy a tavaly is a Soltisznek Kálmán emlékével az évvégén egy konferenciát tartani erről, ugyanolyan felépítéssel, akár mint a tavaly volt. Kiadványt nem tervezünk ebből a szempontból. Tehát ugye tavaly volt, a Soltisznek Kálmán évre volt egy kiadványunk, de idén azt nem tervezzük, az valószínűleg nem lesz. A Grizzly-ben ugye az a törzsünk is, a kedves követőink és a látogatóink oda szoktak eljönni, amikor ilyen kis összejöveteket tartunk valószínűleg.
Városháztéren
egy szórakozó hely.
Igen,
rendezvényhelyszín. Igen, rendezvényhelyszín. És hát ott mindig nagyon sokan vannak, és hát ott egy 3-4 beszélgetést különböző szakemberekkel mindenképpen szeretnénk. Tehát, hogy ugye tavaly is voltak, tehát például ennek a korszaknak például nagyon Rózsa György Gyula levéltáros, főlevéltáros úr, nagyon nagy szakértője. Őt is el fogjuk hívni. De ha már vár, akkor valószínűleg Rostás Lászlót is el fogjuk hívni egy ilyen beszélgetésre, és különböző olyan történészeket, szakembereket, vagy akár olyanokat, akik ezt a kort ismerik, vagy akár valamilyen módon kapcsolódhatnak ehhez az emlékéhez, vagy ezekhez a személyekhez, őket mindenképpen el fogjuk hívni, és hát egy 3-4 rendezvényben gondolkodunk, itt kisebb rendezvényben, és hogy mondtam, egy nagyobb rendezvény majd a Városháza dísztermében, vagy az MTA, ez majd még úgy is kialakul addig, hogy melyik helyszín lesz. Illetve abban is gondolkodtunk, hogy esetleg partneri kapcsolatokat nagy más városokkal, hiszen a Rákóczi kapcsán nagyon sok helyen lesz ilyen emlékév és megemlékezés.
Na hát akkor már át is tértünk másik ünnepeltünkre, Rákóczi Ferencre, ami Miskolchoz köti őt, a Rákóczi kilátó, az újratemetése alkalmával épült kilátó, ami nagyon rövid ideig állt.
Igen, ugye amikor visszahozták a hamvakat, ugye a Rákóczinak és Bújdosó társainak a hamvait 1906-ban ugye Kassára, illetve hát Tökölit ugye Kismákra vitték, akkor ez egy óriási ünnep volt. Tehát már a határnál fogadóbizottság várta ezt a vonatot, ami hozta a hamvakat, aminek egyébként tagja volt Vai Erzsébetnek a férje is, a Pajacevics Tivadar, aki horvát bán volt, vagy valami ilyesmi, magasrangú horvát beosztásban volt, ugye Vai Erzsébet Lila Füred névadója, de hogy minden, nagyon sok helyen megállt ez a vonat, és óriási ünnepséget rendeztek, Miskolcon is megállt, ugye volt egy ilyen 20 perces ünnepség a tiszai pályaudvaron, de emellett a város is ünnepelt. Tehát ünnepelte az, hogy hazajöttek a hamvai a nagy fejedelmünknek, és hát ugye ezt a bizonyos fakilátót építették, egy idéglenes kilátót, a Rákóczi tornyot építették az avas oldalába, az ki volt világítva gyertyákkal, egy csodálatos látvány volt a leírások szerint. És hát sajnos igen, ez a kilátó csak 10 hónapot élt, idéglenesnek is volt tervezve, és ezt utána lebontották, és hát utána nyilván elindult az a folyamat, hogy igenis kell a Miskolcnak egy kilátó mindenképpen. Már a 10-es évektől kezdődően keresztül húzta a világháború, aztán a 20-as években megint, és akkor végül 34-ben lett meg a következő kilátó, ugye.
Na most erre komoly pályázat volt kiírva, az egyik pályázó Hajós Alfréd volt, a Vegylik palotát említhetjük tőle itt Miskolcon, amit tervezett, de végül nem az ő terve valósult meg.
Igen, lett volna még egy olyan terv, lett volna még egy olyan épületünk, amit ő tervezett, de egyébként például a Vigadó átalakítása, a Sejemréti strandfürdő, vagy a mai azt hiszem a Tesco, a kis Tesco, ahol ma van a kis Tesco, az az épület is Hajós Alfréd irodájából származik. Úgyhogy van egy pár ilyen épületünk, de milyen jó lett volna, hogyha egy kilátunk. Bár azért igazából egy szeghalmi Bálintféle kilátó sem volt, sem rossz. Tehát az is egy gyönyörű szép kilátó volt. Sajnos tragikus véget ért az a
igen,
kilátónk
hát itt
is.
Történelem szólt közbe, ugye leégett magyarán a kilátó.
Hát ugye 1934-ben épült a szeghalmiféle kilátó, és ez ugye 56-ban egy szovjet tank találta telibe véletlenül. Ha minden igaz, ugye végeztek erre kutatásokat, az Urbex Hungary és a levéltár közösen megtaláltak egy szemtanút, és állítólag a villanyrendőrnél akar tüzelni egy háztetőre, honnan rálőttek, de hát volt ott egy lyuk, mert már eltalálták azt a háztetőt, és a lyukon át pont a kilátót találta telibe, úgyhogy ugye ez 56-ban megsemmisült, és hát ugye olyan sokat nem kellett rá várni, hiszen jött a mostani kilátunk, ami egyébként egy nagyon különleges építészeti szempontból egy nagyon különleges kilátó, és azt hiszem Spanyolországban van neki egy párja, ahol hasonló kilátót láthatunk. Úgyhogy ez 1963-ban történt, úgyhogy olyan sokat nem váltunk rá, de hát azért ez egy más típusú. Tehát az első kettő, ugye az első az olyan volt, mint egy bástya, mint a Diózsiri várból, körülbelül úgy nézett ki. A második meg a Deszka templomra hasonlított, hiszen olyan stílusban tervezett szeghalmi. Ez viszont egy más, egy ilyen modernebb, akkori korban modernebb stílusú kilátó volt, és hát ugye az ma is megvan. Most kapott szép új köntöst, nagyon szépen ki van világítva, és hát minden Miskolci büszke rá, és hát mindenkinek ez egy ilyen emblematikus épület, amit erről megismerik, a kontúrjáról megismerik a Miskolc városát egyébként.
Most menjünk vissza a sétáló utcába, az ország leghosszabb sétáló utcájába, Miskolcra. Van egy Rákóczi házunk, ahol megszállt Rákóczi Ferenc.
Igen, erről egyébként a történészek nem 100%-ig biztosak benne, mondjuk 80%-ig körülbelül, hogy a forrásokat olvastam.
Meg abban sem, hogy pontot.
Igen, hogy pontot, igen, abban, hogy pontot, hogy a Dőri kúria, ugye az volt a Dőri kúria, akkoriban állítólag ez volt a város egyetlen emeletes épülete, meg hát a Dőri család egy nagyon nagy befolyással bíró család volt, és hát ott látták vendégül. Ami még nagyon fontos, és ugye a miskolciak ezt nem nagyon tudják, vagy nagyon kevéssé tudják, ugye, hogy 1704-ben és 1706-ban Rákóczi innen irányította az országot jó pár hónapig. Tehát nagyon komoly szerepe volt Miskolc életében, sőt, 1706-ban a francia király követeit is itt fogadta Miskolcon. Tehát nagyon komoly kultuszt lehetne építeni egyébként a Rákóczira, és ha belegondolunk, hogy egy dombormű kívül nem nagyon utal arra semmi Miskolcon, hogy Rákóczi ilyen nagy szerepet játszott Miskolc történetében, vagy akár Miskolc az ország történetében, tehát ez teljesen ilyen homályfedi, és ő is megérdemelne szerintem egy szobrot, vagy erről egy komolyabb ismertetőt, és ezért is gondoltunk arra, hogy na ezt majd most a nagy közönségnek több helyen el fogjuk mondani, hogy Rákóczi Ferenc azért komoly szerepet játszott Miskolc történetében.
Rákóczinak a személyisége egy a mai ember számára is felemelő lehet, és példakép lehet. Hát ő gyermekkorában nem is beszélt magyarul, mert őt elvitték az édesanyjától, jezsuiták nevelték, ő úgy tanult meg magyarul. Aztán beszélhetnénk Rákóczinak a hadi politikájáról, hát olyan hadsereget állított fel, ami azt hiszem, hogy a 20. századi hadvezéreknek is minta és példa lehetne. Megbeszélhetnénk arról is, ahogy a különböző nemzetiségieket ő kezelte, összefogta. Tehát még a szlovákok is, amikor volt az évforduló kassán, óriási módon ünnepelték Rákóczit, mert ők is szeretik.
Igen, igen. Rákóczinak egy óriási, nagyon karizmatikus figura lehetett. Nagyon rengeteget adott az országnak, és tényleg ahonnan indult, hogy gyakorlatilag úgy nevelték, hogy igazából ő ezzel ne is foglalkozzon. Mégis egy belső indítatás kapcsán ő élére állt ennek a mozgalomnak, és hát egy óriási dolog lett belőle. Sajnos ugye, hát maga a helyzet is, amikor kitört ez, ugye akkor nemrég még a törökök voltak ezen a földön, és hát azért itt egy óriási pusztítás szenvedett az ország. Tehát ugye sokszor halljuk azt, hogy török-magyar barátság, meg milyen jók, meg milyen vallásszabadság volt, meg minden, hát azért ez nem teljesen igaz.
Tehát meg hallunk rengeteg olyan faluról, ami a törökök által vált egyenlővé a földre.
Igen, hát itt nagyon sok olyan van. Hát például ugye azt nem tudom, hogy azt tudják a kedves hallgatók, hogy Muhi például nem az a Muhi, mint amikor mondta a vízbe az egyik sódeklubos, hogy ez a Szabó nem az a Szabó. Tehát ez a Muhi, ez nem az a Muhi, ez egy másik falu volt, csak Muhi elpusztult. Csak ezt a nevet felvette Muhi egyébként, bármint, hogy a mostani Muhi, úgyhogy az a Muhi is akkor pusztult el, amikor a török uralom volt. De itt nagyon sok olyan település van Miskolc környékén is, én már írtam ezekről is, amelyek abban az időszakban pusztultak el. Vagy onnan beköltöztek a városba. Tehát, hogy ugye más nagyobb városba. Tehát ugye volt egy török uralom a 150 év alatt, az, ahol török uralom volt, ott bizony a lakosságnak a létszáma az szinte nagyon sok megyében eltűnt. És igazából ez a legnagyobb probléma, hogy a tatárjárás után akkor telepítették be ismét idegen hajkú népessége Magyarországot. Tehát például a vajdasági rész, vagy a déli rész, de akár minden településen mondhatnánk ezt, minden vármegye érintett volt ezzel, hiszen miután megtörténtek ezek a népességpótlások, megint arra szorultunk, hiszen jött egy nagy pestis járvány is, még ez Rákóczi szabadságharc idején volt, 1709-10-ben, ahol például Rákóczinek volt olyan serege, hogy azért nem tudott hadba lépni, mert annyian haltak meg a pestis járványban. Miskolcon a lakosság, nem tévedés, 60%-a hunyt el ebben a pestis járványban, úgy 1709-10-ben, úgyhogy előtte 1706-ban a város teljesen felégette Rabutyin generális, pont azért, mert Rákóczi ugye itt volt, és hogy tudta, hogy Miskolc milyen nagy Rákóczi párti város, ezért bosszúból a havasi templom és az iskola kivételével az egész város felgyújtotta, és előtte persze ki is rabolta. Az, hogy nem járt nagyobb emberáldozattal, az annak köszönhető, hogy a miskolciak elmenekültek, és nem voltak itt. Viszont, ahogy mondtam, az egy utána a pestis járvány sajnos iszonyatos módon megtizedelte a város. Például Görömbölynek ugye tudjuk, hogy nagyon nagy ruszin nemzetiségi múltja van. Görömböly egy színmagyar falu volt, és ebben az időben néptelenedett teljesen, a pestis járvány után beköltöztek ugye nagyon sokan Miskolcra, meg a környező településekre, és utána telepítették ide ezeket a ruszin telepeseket, vagy Kárpátaljáról, vagy nem tudom egészen pontosan honnan, és onnantól kezdődően kezdődik ez a ruszin kultusz. Tehát, hogy a törököknek nagyon, nagyon nagy befolyása volt arra, ami egyébként Trianonig vezetett a végén. Most nem akarok ebbe részletesen belemenni.
Azt hiszem, hogy sokáig folytathatnánk még ezt a beszélgetést a történelmi adalékokkal, és Reimann Zoltán kifogyhatatlan a történetekből. Megint megkérdezem, hogy hogyan zajlik majd a Rákóczi év, tehát milyen eseményeket terveznek?
Négy eseményt tervezünk mindenképpen a Grizzlyben. Az első eseményt azt március vége felé fogjuk, azzal fog indulni. De például olyan tervünk is van, hogy meghívjuk például Bán Mórt, és ebben elmegyünk a várban, és megmutatjuk neki, hogy nem kap ihletet, hogy esetleg írjon.
Hát a Lilafülettől ihletet kapott, akkor lehet, hogy a vár is
meghívja. Hát, ha kap egy olyan ihletet, mert ha megnézzük például Egert, tehát ha nincs a Gárdonyi mű, amiből máig megélnek, mert gyakorlatilag egy olyan marketinget kapott a vár, ami egyébként nyilván meg is érdemelt, amiből gyakorlatilag egy turizmust tudtak építeni, akkor, hogyha lenne egy Nagy Lajos korabeli regény, egy szerelmi szállal, egy turini békekötéssel, ami ugye itt írták alá, vagy bármilyen olyan történettel, akkor itt is egy, és egy ilyen várral, ami majd lesz nekünk, egy ilyen csodálatos várral, akkor itt ebben rengeteg lehetőség lenne. Tehát őt is szeretnénk elhívni, de mondtam, hogy szakemberekkel fogunk még az év folyamán beszélgetni, és a végén pedig lesz egy nagy rendezvény majd valamelyik, vagy a díszteremben, vagy az Akadémiai Bizottság épületében, ahol pedig összegezzük a tapasztalatokat, és ott is majd meghívunk városvezetőket, gazdasági szereplőket, ahogy idén is tettük a Soltiszné Kámarév kapcsán.
Kedves hallgatóink, 2026 itt Miskolcon legalábbis a Lokál Patrióták kezdeményezésére Nagy Lajos és Rákóczi fejedelmünk emlékével lesz. Erről beszélgettünk Reimann Zoltánnal, Miskolc utcáinak Lokál Patrióta közösség vezetőjével, nem különben az önkormányzat civil referensével. A social médiában megtalálhatják az ön blogjait, megtalálhatják az ön oldalát, ennek a szervezetnek az oldalát tájékozódhatnak, és megígérem a hallgatóknak, hogy megfelelő időpontban mi is felhívjuk majd ezekre a rendezvényekre a figyelmet. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Nagy magányomban álmodoztam róla, hogy egy napon visszajössz hozzám. Képek, amiket itt hagytál nekem, egy emlék már, mely még mindig él. A rossz perceim vissza-vissza térnek, ha véletlenül megtalállak téged. Nézlek, és én már semmit nem értek, hogy búcsúzol, miért mondtad nekem. Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólam, ha hiányzom, ezt mindig nézheted, szét is képheted. Négy szürke fal, egy rádió, egy asztal, egy nagy trikó, ezt még tőled kaptam. Képek, és én már semmit nem értek, hogy búcsúzóul miért mondtad nekem. rólam, ha hiányzom, ezt mindig nézheted, szét is tépheted.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Game turned out to be too much for me. Turned blue.